Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztülők, ünneplő gyülekezet, a mai napra rendelt bibliaolvasói igényből szeretnék egy verset még hozzáolvasni a keresztség szereztetés igéjéhez. A zsidókhoz írt levélben a 4. résznek a 16. versében olvassuk. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Azt hiszem, hogy nem lehet nem megtenni azt, hogy a gyermek érkezését, várakozást, azt a feszült légkört, ami örömmel és mégis egy picit szorongatással tölt el bennünket, ne hasonlítsuk az advent idejéhez, amiben most benne vagyunk. Ennek is már egészen a végén. Nyilván, hogy az ember nem tud úgy felkészülni mindenre, ahogy szeretne. Ez így van az adventben is, és valahol a gyermekeink is mindig hoznak olyan meglepetést, amit mások talán mondtak, de sose hittem el. Sose gondoltam, hogy éjszakánkon keresztül én is sétálgatni fogok, lesz fel. Ez biztos csak másokkal történik, meg nálunk, mert máshogy lesz. Aztán nem készültünk fel arra sem, hogy vannak olyan helyzetek, amiket nem látunk át. Hogy ott van egy kis élet, és nem tud megmondani semmit, pedig én annyira szeretnék segíteni rajta, de ha elmondaná, hogy mi a baj, megoldanám neki, de nem értem. Az életben is annyi minden dolog van, amit látunk, tapasztalunk, nem értünk. Van azonban ebben az egész légkörben egy olyan csodálatos valóság, amit nem is kell nagyon magyarázni, mert azt mindenki érezni szereti. Ez pedig az a bizalmi légkör, ahogy azt a kisgyermeket magamhoz veszem, és ő belém bújik. Ahogy ragaszkodik hozzám, ahogy kapaszkodik, ahogy valahol otthont talál bennem, nem az az otthona igazán, ahol én hazaviszem, hanem valahol az a valóság számára a legfontosabb, hogy valaki, ha valakihez úgy ragaszkodjak, hogy tudjam, hogy minden tőle jön, minden jó, amire szükségem van, tőle való. Ezért olvastam ezt az igét, amely arról szól, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához. Egy kicsit hadd mondjuk fellengzősen azt, hogy a gyermekeink életében a kegyelemnek ez a trónusa mi vagyunk. Egy olyan hatalmat adott Isten nekünk, amit szolgálatra adott szülőnek, keresztülőnek, családtagoknak, hogy van egy olyan élet, ami igényli azt, hogy vele törődjenek, hogy van egy olyan élet, ami belőlünk él. És ez a bizalom, ez egy olyan jó érzés. Ott megnyugszik, ott van a tápláltatása, ott van a jobb kedvre derítése, ott van a megoldás, ott várja a gyógyulást is, és nekünk olyan jó érzést tesz adni. És természetesen ebben a jó érzésben az a legjobb, hogy a gyermek bizalmában élünk. És hogy ezt mi még nem veszítettük el. Ő még hisz bennünk. Ő még hiszi azt, hogy sok mindenre képesek vagyunk. Ő még hiszi azt, hogy az életnek azok a dolgai, amelyek számára most nehezek, terhesek, azok ott vannak a mi kezünkben, és azokat megoldjuk. Mi a másik oldalt is azért érzékeljük, és érdemes ebbe is belegondolni, és a keresztségnek a valósága itt mutat túl azon, hogy gyermekeket idehozunk az Isten elé, örülünk nekik, hálaadással vagyunk, egy pár csepp vízzel megkereszteljük, és azt mondjuk, hogy azért mégis egy ettől, emberétől sokkal nagyobb hatalom alá is helyezzük őket. Ott van bennünk az a szorongató érzés, hogy és én hova menjek? Ő hozzám jön, tőlem kérdez, ő hozzám jön azért, hogy én oldjam meg neki. Ez így rendben is volna, de én kihez menjek tovább? És erre mondja ez a nagyon szép ige, hogy járuljatok tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. igen, nekünk segítségre van szükségünk. Az ember nagyon sok mindenről gondolja azt, hogy ő ezt meg tudja oldani, és tényleg pont talán maguk a gyermekek azok, akik jó értelemben is megpróbálnak minket. Nem csak azért adatik a gyermek a felnőtt kezébe, hogy lejárasson. Az nagyon kínos érzés. Tudom, nekem is vannak gyermekeim, köszönj, légy szíves, nem köszön, jaj, de kínos. Próbálj jól viselkedni, de nem akar jól viselkedni. Az iskolába beíratom, a nevemet viseli, és amikor ránéz a tanár, akkor rám gondol, hogy na hát, ennek is szép szülei vannak. Sok-sok olyan helyzet van, ahol az ember úgy érzi, hogy hát nem csináltam valami jól, nem voltam a helyzet magaslatán. De egy jó értelemben való próba is a gyermek, ahol megismerhetem önmagamat, hogy tényleg ki vagyok. És nem csak úgy értem, hogy tényleg ki vagyok tőle, hanem tényleg azt érzem, hogy vannak nekem is határaim, hogy én nem mehetek viszonzásul a gyermekemhez, hogy adjál már nekem egy kis türelmet. Nem mehetek hozzá, hogy oldd meg már az én felnőtt élethelyzetemet. És ilyenkor a keresztelésben olyan szép az az ige, ami többes számban hangzik el, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetig. Nem csak a kisgyermetekekkel. Nem csak azokkal, akik ott vannak az öletekbe, hanem veletek is. És nektek is van egy olyan trónus, ahova járulhattok akkor, amikor segítség kell. És ebben azt hiszem, hogy benne van akkor már minden. Mert a gyermekénket valóban úgy szeretnénk vezetni, hogy az élet útján járjanak. Úgy szeretnénk vezetni, hogy örömük legyen, hogy sok szép karácsonyuk legyen még, amikor megtanulnak szeretni és szeretetet elfogadni másoktól, hogy ez tényleg egy teljes élet legyen. Nekünk ezért bizalmunk ellen legyen az Istenben. Abban az Istenben, aki akar adni, akar ajándékozni, akar segíteni, aki ott akar lenni. És amit mi meg tudunk vele osztani a családi életünkből, a gyermekünk neveléséből, azon mindig áldás van. Ezekkel a gondolatokkal szeretném így tényleg valóban az ünnep előszobájában pár nappal karácsony előtt megkeresztelni ezeket a kisgyermekeket, hogy legyen az az ígéret, ami karácsonyi ígéret is mindannyiunk számára, már most az övéké, hogy az Isten azért jött ebbe a világba, hogy velünk legyen, hogy nem magunkra maradjunk, hogy legyen nekünk segítségünk, akihez bizalommal tudunk fordulni. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Jöjjetek erre az ünnepi alkalomra, közösen álljunk fel. És így most hozzátok fordulok, kedves szülők és keresztszülők, és kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretetek szerint feleljetek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek közösen a gyülekezettel, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan csodálatos ajándékot készítettél el gyermekeinkben, amely annyi mindent megmutat az élet valóságából, abból, amiből mi már kinőttünk, amit sokszor elfelejtünk, ami homályba merül. benne vannak az igazi és valós nagy kérdések, megpróbáltatások, küzdelmek, és benne van annak a nagy kérdése, hogy kire is lehet igazán hagyatkozni, és kire lehet rábízni az életet. Köszönjük, hogy ebben eszközként kiválasztottad azokat, akiknek a kezébe gyermeket helyeztél, hogy azok a kisgyermekek beléjük tudjanak kapaszkodni, tőlük kapjanak először szeretetet, bölcsességet, rajtuk keresztül érintse meg mindaz őket, amely tudja formálni, igazgatni. Ugyanakkor mi is szeretnénk közben beléd kapaszkodni, hogy valóban elég legyen a türelem, a bölcsesség, hogy jól lássuk a dolgokat, jó döntéseket hozzunk, és jól tudjunk szeretni. Azokért imádkozunk most, akik őket körülveszik, hogy valóban mindez bennük legyen, hittel egybekötve. Így imádkozunk családi közösségért, szülőkért, nagyszülőkért, családtagokért, rokonokért, hogy az ő örömük teljes lehessen. És így kérünk áldást ezeknek a kisgyermekeknek az életére, hogy valóban testi és lelki növekedésük lehessen a te dicsőségedre. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk adventi istentiszteletünket. A 241-es számú dicséretünket keressük meg, és énekeljük mind a 4 versével. 241-es számú dicséretünket keressük, 241, és mind a 4 versét énekeljük. Szent vagy örökké, Atya, Úr, Isten! Bibliaolvasó vezérfonalunk az advent 4. vasárnapra ünnepi igerészként jelöli meg, és ezt olvasom most föl, alapigeként ezen a mai vasárnapi délelőttön. Ézsaiás prófétának a könyvéből a 4. fejezetből a 2-től a 6-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Azon a napon ékes és dicső sarjat ad az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. akkor szentnek mondják majd azt, aki megmarad a Sionon, és életben marad Jeruzsálemben, aki csak föl van írva az élők közé, a jeruzsálemiek közül. Ha lemossa az Úr Sion leányának szennyét, és leöblíti Jeruzsálem vérét ítélő lelkével, megtisztító lelkével, akkor teremt az Úr a Sion hegy egész területe, és a gyülekezet fölött nappal felhőt és ködöt, éjjel pedig lángoló tűzfényét. Mindezek fölött az Úr dicsősége lesz oltalom. Sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, menedék és rejtekhely, zivatar és az eső ellen. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megértését, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan átmeneti állapotban van a lelkünk, közeledve az ünnephez, és mégis mindent, ami most még köt, még zajlik bennünk, szeretnénk lassan ledolgozni, lerendezni, helyre tenni. Ebben az izgalmi állapotban jöttünk ide is, köszönjük az ünnepi pillanatokat, amikor az új életben mindig a te irgalmadat és kegyelmedet láthatjuk meg. Ugyanakkor bennünk van sok-sok nehéz és megterhelő emlék és gondolat, amely ott ül még a lelkünkön, és nem tudjuk, hogy hogyan lehetnénk úgy szabadok, hogy örvendezni tudjunk. Köszönjük neked azt, hogy előtted semmi sem lehetetlen. Ezért nem kész válaszokkal érkezünk ide, amiket hallani szeretnénk, hanem csak a kérdéseinkkel, hogy arra mondj te valamit, valamit, ami a te bölcsességedből való, amire mi nem gondoltunk, és valahogy járjon át bennünket az az érzés, hogy mi is ott vagyunk a te kezedben, biztonságban. Így szeretnénk ezzel a bizalommal kérni téged, hogy légy itt most közöttünk, áld és szenteld meg ünnepi Isten tiszteletünket, engedd, hogy értsünk valamit a te szabadból, hogy az tápláljon, építsen bennünket, készítse a lelkünket arra az ünnepre, amire már vágyódásunk van. Így kérünk, hogy a te szent lelked munkálkodjék bennünk és körülöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 445-ös számú dicséretünkkel, 445-ös számú dicséretnek az első versét fogjuk énekelni. 445-ös ének első verse, szólsz hozzám, Istenem. Az előbb felolvasott szakaszból másfél verset olvasok újra alapigeként, Ézsaiás prófétának a könyvéből, a negyedik részből, az ötödik vers második felét, valamint a hatodik verset. Mindezek fölött az Úr dicsősége lesz oltalom, sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, menedék és rejtekhely, zivatar és az eső ellen. Foglaljuk el a helyünket. Nem egyszerű ez az ige, és nem szeretném nagyon hosszasan magyarázni. Három szó az, ami úgy igazán meglagadott benne. Oltalom, menedék és rejtekhely. Advent negyedik vasárnapja van, mint azt már én is többször elmondtam, és mi magunk is nagyon jól tudjuk, és már a lendület viszi az embert ilyenkor az ünnep felé. És bármennyire is az ellenkezőjét tesszük, ami azt jelenti, hogy izgatottak vagyunk, hogy pattanásig feszülnek az idegeink, hogy már minden bosszant és idegesít, mert tényleg közel van a végcél maga az ünnep napja, azért a belső lelki világunk vitathatatlanul egy nagy vágyjal készül erre az ünnepre, ez pedig az, hogy minden görcsös, megfeszített próbálkozásunk, gondolatunk, minden olyan dolog, ami az idegszálainkat már borzolja, egy pillanatra ott meg fog nyugodni. Egy olyan pillanat, vagy egy olyan pár nap, egy olyan rövid idő, amikor az ember valahogy elengedheti magát. Valami olyasmi, ahol kiejtek a kezemből most már mindent, ahol igaz lesz ez a néhány kiemelt szó, oltalom, menedék és rejtekhely, ahol nem találnak meg a gondolatok, amik üldöznek, ahol nem találnak meg mások, ahol nem szólal meg a telefonom, nem adnak újabb feladatokat, ahol egyszerűen valahol én is elbújhatok. Sajnos az embernek ez a törekvése, ez nem igazán akar sikerülni, mert ügyeletes leszek, és nekem fognak telefonálni. Mert feladataim lesznek, amiket nem lehet abba hagyni. Mert ott lesz a beteg mellettem, és nem tudom azt mondani neki, hogy ne haragudj, de most ünnep van, és én is pihennék. És igaz lesz az a reklám, amit biztos sok szülő látott, amikor az anyuka bemegy a gyerekszobába, és azt mondja a beteg kislányának, hogy ne haragudj, én most szabadságot veszek ki, mert én is beteg vagyok. Nincsenek ilyen élethelyzetek. És ezért elég furcsa dolog, hogy azt hisszük, hogy a karácsonyfa mögé elbújhat az ember, és azt mondhatja, hogy itt úgyse találtok meg. Itt nem találnak meg ezek a gondolatok, itt nem találnak meg a nehézségek. Itt majd úgy rejtem el magam, hogy nekem jó lesz. Ézsaiás prófétának a könyvéből hangzott ez az ige, aki az Ószövetségnek egy egész különös és nehéz időszakában szól a saját népéhez, ahol azok az emberek, akik akkor éltek, maguk által épített rejtekhelyekbe próbáltak elmenekülni, ugyanúgy, mint ahogy ma is tesszük. Ezek nem bunkerek, mert nekünk nem arra van szükségünk, hanem igazából olyan rejtekhelyek, amelyeket úgy állítunk össze magunknak, hogy azt higgyük, hogy ott biztonságban vagyunk. Ilyen rejtekhelyek a saját gondolataink, elbújunk mögéjük. Van erre is megoldás, ezt is tudjuk kezelni, ezt a problémát. Elbújunk egy kicsit a nagy öntudatunk mögé, ahol azt gondoljuk, hogy van elég erőnk ezt is megharcolni. Van egyfajta vélt bölcsességünk, amellyel helyre akarjuk tenni a kisiklott dolgainkat. Van egyfajta, hadd mondjam itt, mert itt muszáj elmondani, egyfajta olyan vallásosságunk is, amire azt gondoljuk, hogy ha ezt az egészet leborítjuk vele, ami a mi életünk, akkor majd az olyan szép lesz, az majd olyan igaz lesz, az majd olyan elviselhető lesz. Most én csak azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mit érzel a rejtekhelyeden? Ahova te bújtál el, amivel te takargatod el magadat, ahogy az ünnepet várod, van benned félelem, vagy nincs? Van biztonságérzet, vagy nincs? Van benned valami feszültség, vagy nincs? Ha ezek vannak, akkor rossz helyre bújtál. Akkor az nem rejtekhely, akkor az nem oltalom, akkor az nem menedék. Ismerem a gyermekeim életéből azt, hogy az ember hogyan bújik el, hogy bedugja a fejét az ágy alá, és azt gondolja, hogy ő már nem látszik. Hogy magára húzza a takarót, mert fél, és reszket alatta, mert a félelemettől nem múlt el. Miért ne tehetnénk meg ezt felnőttként? Miért ne viselnénk magunkat így az egész életünkben? És erre ad egyfajta feleletet ez az ige, és azt mondja, hogy ha oltalomról, menedékről, vagy rejtekhelyről kell gondoskodni, akkor Isten is ajánl. Mindezek fölött az Úr dicsősége lesz oltalom, menedék és rejtekhely. Maga Isten menedék és rejtekhely. Ennek megvannak a lépései. Ezek közül a lépések közül hármat szeretnék most gyorsan kiemelni. Az oltalomba helyezés első lépése, hogy fölírlak és megmoslak. Így kezdődik. A fölírlak olyan egyszerűen hangzik. Azt mondja itt az ige, hogy életben marad, aki föl van írva az élők közé. hova van felírva a neved? Nyilván, hogy rengeteg adminisztráció van a világon, és valahol mindenhol megjelenik a nevem. Sokaknak tudomása van arról, hogy van egy ilyen nevű illető, az, hogy mit él meg, mit érez, mit gondol, az senkit nem érdekel. Vannak olyan listák, amiken nem szívesen szerepelünk. A behajtók vagy az adósok listáján még én is tartozom, még én is fizetem, még nekem is van kölcsönöm, amit alig tudok kinyögni, és tudom, hogy ott a nevem. És ez nagyon megterhelő. Aztán egy jobb érzés az, hogyha tudom, hogyha ott vagyok a másiknak a karácsonyi listáján. Persze az egy kicsit nehéz, amikor az ember pipálgatja a neveket, és egy olyan rossz fajta érzés az, hogy én is ott vagyok, mint egyfajta megterhelő valaki, hogy na még neki is ki kell találni valamit. Hát ez már nem annyira tetszik nekünk, pedig tudjuk, hogy a mi listáinkon is, őszinték legyünk magunkhoz, vannak emberek, akiket olyan nehéz. De ott van a listán. És akkor erre ide tesz egyet az Isten is, és azt mondja, hogy te mit gondolsz, hogy az élők listáján rajta vagy, amit én vezetek? Ki vagy te úgy igazából is, és egyáltalán rád lehet mondani azt, hogy valaki olyan vagy, akit én is számon tudok tartani. És itt az ember elkezd kapálózni, és azt mondja, hogy én is akarok azon a listán rajta lenni. Engem is írjatok fel. Én is olyan valaki akarok lenni, aki oda tartozom. És ezért mondja Isten azt, hogy az első nagy menedék az, amikor tudom, hogy én számon vagyok valahol tartva. Egy olyan helyen, ahol nem feledkeznek meg rólam, ahol nem mondja Isten azt, hogy ne haragudj, most éppen egy másik nagyszabású tervem van, azt intézem, ezért most rá nem jut idő. Hanem ahol minden napon napra készre van, elkészítve az is, hogy az Isten mit akar adni, hogyan akar megsegíteni, látja jól, hogy megálltam most egy sírgödör mellett, nagyon jól tudja azt is, hogy milyen életérzéseim vannak, és hogy erre kéne már egy feleletet adni, mert felemészt engem, kell szerepeljek az élők listáján, ami az Isten kezében van. Hogyan lehet erre felkerülni? Egyszerűen annyit kell kérni, hogy én is szeretnék rajta lenni. És azt hiszem, hogy a karácsony azért ez egy jó lehetőség. Egy kicsit szembenézni ezzel, hogy legyek számon tartva ott az Istennél. Mert hát a karácsonynak való ez az üzenete, hogy ő számon akar engem tartani. A másik ehhez kapcsolódik a megmosattás. Azt mondja, hogy szennyét leöblíti, vérét ítélő lelkével, megtisztító lelkével lemossa. Tisztaság érzése kell az embernek. A szennynek a lemosása, a vérnek a leöblítése, valami olyasmi, hogy ránk ragadtak olyan mocskok, olyan koszok, amitől az ember nem érzi jól magát. A világ egy egész más megoldást talál erre, azt mondja, hogy agymosás. Ne gondolj rá! Értelmezd másként a helyzetet. Nagyon sok praktika van, és én ezeket nagyon veszélyesnek tartom, amelyek a gondolkozásunkban akarnak változást. Hogy legyél pozitív, lásd úgy a dolgokat, ne ezt az olvasatát nézd, hogy te mindent elvesztettél, a másik olvasatot, hogy mennyi jó helyzetet kaptál, hogy ez micsoda előrelépés, hogy megpróbálod magad, hogy megerősíted magad. Ez valami olyan önáltatás, olyan hamis vigasztalás, ami mind arról szól, hogy jól kimossák az ember fejéből azt, ami a tényleges valóság, és talán nem is baj, ha megrémiszt. Erre az Isten azt mondja, hogy én nem fogom átmosni a fejedet. Én inkább a sebeidet szeretném lemosni. Mindannyiunknak megvannak azok az emlékei gyermekkorából, amikor elesett, amikor talán előre megmondták a szülénk, hogy ezt ne csináld, kisfiam, kislányom, mert ebből baj lesz. És akkor sebekkel vérző módon ott sírunk a földben, és oda jönnek a szüleink szeretettel, de egy kicsit szigorú tekintete, és azt látjuk benne, hogy ugye mondtam, fiam, hogy ezt nem kellene. És utána bevisznek a fürdőszobába, és kimossák a sebeinket, és mi nyüglődünk, mert fáj, és azt mondjuk, hogy ez csíp, és ne csináld, és ne bánts engem, de utána tisztán bekötöznek, és elkezd a seb gyógyulni. Hát az Isten az ítélő és a megtisztító lelkével sok mindent helyre szeretne tenni. És lehet, hogy csíp, és lehet, hogy fáj, de valahol a gyógyulásunkhoz hozzátartozik. Mert arról szól, hogy mosogat. Nagyon sok megszáradt vér van ott a lelkünkön. Olyan sebek, amiket még senki nem mert igazán megtisztítani és bekötözni, és az Isten felkínálja ezt a lehetőséget. És vannak friss sebeink. Az elmúlt héten is háromszor álltunk úgy meg, hogy búcsúztunk valakitől, és ezek a gondolatok mindig olyan nehezek, főleg itt az ünnepnek a hajnalán. Az ember lelkének kell az, hogy valaki azt a véres, fájdalmas emlékezést, benne a terheket, benne a kudarcokat, a saját sebeimet, amiket önmagamnak okoztam, kezelje és helyre tegye. Akkor lesz oltalom. Sebesen, sérülten, még a menedékben is elvérzik az ember. Ezután jön az, amit egy kicsit talán jobban meg kell magyarázni, hogy az oltalomba kerülésnél megemlítődik, hogy Isten maga felhő és köd, nappal, éjjel pedig a tűz fényessége, világossága és melege. Nyilván ezek a képek a pusztai vándorlásból kerülnek vissza ide az igébe. A pusztai vándorlásba, ahol Isten vezette az ő népét felhőoszlopba, tűzoszlopba, és így mutatta az irányt. Nekünk azért nehéz egy kicsit megélni, mint amit valószínűleg többen is éreztek ma reggel, hogy kijöttem reggel, korán volt még, szürke, párás, ködös idő, és az ember azt mondja, hogy nem szeretem az ilyen karácsonyokat, ilyen nyálkás, hideg, nem az igazi. Hol van a friss hó, hol van a tisztaság érzete, és az embernek általában ez a kép inkább a szürke hétköznapokat hozza vissza, mint az ünnepet. De abban az élethelyzetben, amikor valaki a sivatag pusztaságába megy, és a tűző nap elől nem tud elbújni sehova, egyből érthetővé válik, hogy milyen nagy dolog, hogy felhő van az égen. És milyen nagy dolog, hogy az Isten ködöt bocsát az emberre, hogy valamivel megszűri azt a kegyetlenül égető forróságot, amiben elég az életem. Ma egy olyan divatos kifejezés ez, hogy kiégtem. Erről van itt szó. Arról van itt szó, hogy valóban annyi minden ragyogtat bennünket, hogy ebben a ragyogásban lassan elégünk. Valóban annyi minden van úgy, hogy az ember nekiáll, hogy jó lesz megfürödni benne, kiülök a napra egy kicsit, hogy lebarnuljak, és utána leég az ember, mert nem tudja, hogy hol vannak a határok, mert nem tudja, hogy mi történik vele igazából. És nagyon jó dolog, amikor az Isten a maga felhőjével, homályával, eltakaró valóságával valahogy beárnyékol, és azt mondja, hogy vigyázz, ne égj ki, ne égj el ebben a világban. Nagy a pörgés, nagy az izgalom, nagy a lótásfutás, nagyon sok mindennek kell beleférnie. Az Isten odaáll néha világ és közém, és én úgy föl vagyok háborodva, hogy de miért nem engedsz engem ahhoz közelebb, hát ott az élet. Az Isten önmagával óv az ellen, ami engem el tudna veszíteni. És éjjel tűz, mert nem csak nagy forróságok vannak, hanem van nagyon hideg is. Van olyan, hogy az ember kihűl minden érzésével, gondolatával, és kész megfagyni. Megfagyott levegő, milyen jól ismerjük, megfagyott pillanatok, nézünk egymásra, nincs mit mondani, keserű az egész, nincs megoldás rá, nézünk erre a világra, tűzben van a világ, ég el, és mi megfagyott szívvel, dermedten nézzük, hogy és ebből még mi lesz. És akkor az Isten azt mondja, hogy de én tűz vagyok. Melegíteni is tudok, békességet tudok teremteni. Valahogy az jut eszembe, amikor a karácsonyi történetben a pásztorok ott a tűz melegénél melegszenek. Hogy az a tűz, az nem csak önmagát adja és oda hívogat egyen-egyenként bennünket, hogy ott egy kicsit átmelegedjünk, hanem akik közelednek a tűzhöz, azok egymáshoz is közelednek. És közelebb vannak egymáshoz is. És ez nekünk is nagyon kell. És végül az utolsó gondolat, hogy ebben a menedékben és rejtekhelyben mi a vihar elől bújunk el. Mert vannak az életben olyan viharok, amit úgy talpon állva úgyse bír ki az ember. Lehet erről egy elgondolása, vagy azt gondolja, hogy ő majd igen, de nem. Ezt mindenki úgyis meg fogja tudni. Vannak olyan viharok, ahol tényleg menedék kell, ahol tényleg el kell bújni. Ha a sarkörökön túlmegyünk és hóvihar van, ott az emberek beássák magukat a hóba. Hogyha a sivatagba megyünk, és sivatagi homokvihar van, akkor az emberek beássák magukat a homokba. Hogyha a hegyekben vannak a hegymászók, meg akarják hódítani azokat a csúcsokat, amelyek életveszélyesek, és jön a vihar, ami a hegyeket is szaggatja, akkor ők a hegyekbe, a repedésekbe bújnak el, hogy ne vigye el őket a szél onnan. Olyan szépek ezek a képek. Mintha olyan egyenesen következne belőle az is, hogy ezekből a viharokból oda bele lehetne bújni az Isten belsejébe. Isten ismeri ezeket a viharakat, hiszen az életet nagyon jól átlátja, tudja, hogy mennyi minden megtörténhet benne. És ezért akarja felajánlani ezt, hogy bújj oda, ahol én vagyok. Legyen a rejtekhely az, aki én vagyok. Jézus azt mondja, és ezeket a szavakat olyan nehéz jól megmagyarázni, ez azt hiszem inkább egy érzésben tud kifejezésre kerülni, hogy aki én bennem van. Mit jelent az a benne léte? Nem tudok belebújni. De az valami olyasmi, hogy békesség van. És amikor az ünnepre készülünk, ez a békesség, ez a rejtekhely kell. Hogy sok minden megtörténhet, a karácsonyfa is ledőlhet. Nem jól sikerülnek az ajándékok, nem úgy sikerül a beiglim, sok-sok minden. Felhívnak, és tényleg indulni kell, és tenni kell a dolgomat, és elvehetnek sok-sok mindent, ami hozzá tartozik ehhez az ünnephez, de magát azt nem vehetik el, hogy én elrejtőztem az Istenben, és ő az én oltalmam. Menedék és rejtekhely. Amikor most elcsendesedünk, akkor igyekezzünk ide. Kell nekünk ott lenni, és higgyétek el, hogy a rejtekhelyről nézni a vihart még néha csodálattal is tölti el az embert. Micsoda elemek, micsoda erők, és én ott vagyok biztonságban, és nem érintenek engem. Ha az Isten ezt most felkínálja, nem lehet, hogy elmenjünk mellette, hiszen erre nekünk is szükségünk van. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.